Az igehirdetés sorozatunkban Pál Galatákhoz írt levelének 6. fejezetéhez érkeztünk. A galaták megértették a kegyelem evangéliumát, és elkezdtek járni ebben a legnagyobb szabadságban, amit Isten kegyelme adhat. Ez néhány év volt, aztán meglátogatták őket emberek, tévtanítók, és azt mondták, hogy rendben van, hogy hisztek Jézusban, de ez nem elég az üdvösséghez. És újra a törvény igája alá kerültek. De Pál, valójában Isten nem mond le rójuk, újra kapcsolódik hozzájuk. Mintha azt mondaná, rendben van, törvényt akartok, akkor engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. Olvasom a mai ige szakaszt, a 6. fejezet első 5 versét. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a másival. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Amikor először átfutottam ezt az igerészt, arra gondoltam, hogy milyen jó, fontos, de egy könnyedebb igehirdetés fog születni. Hiszen a legtöbben ismerjük a központi igeverset, egymás terhét hordozzátok. Gyakran idézzük, gyakran halljuk, de éljük is. Hiszen itt a gyülekezetben példaértékű a diakóniai szolgálatunk, van hűséges imaszolgálat, rengeteg lelki beszélgetés, lelki alkalom, gondoljunk csak a házi csoportokra, a különböző imacsoportokra, babamamakör, ifi, nyugdíjas klub, tényleg nagyon-nagyon sok helyen történik az, hogy kis csoportokban együtt vagyunk, figyelünk egymásra, törődünk egymással. És ez így van jól. Hiszen akár keresztények vagyunk, Krisztus követői, akár nem vagyunk még Krisztus követői, vagy csak keressük, érdeklődünk, akkor is abban egyetértünk, hogy a keresztény közösség egyik fontos jellemzője, hogy egymás terhét hordozzuk. De testvéreim, Pál így szólítja meg itt a 6. fejezetben a galatákat, a fejezet elején és a végén is, de testvéreim, itt elsősorban nem arról van szó, hogy hordozzuk egymás gondját, baját, egy-egy krízisben segítjük egymást, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nagyon fontos. Már ez is Isten lelkének a munkája itt közöttünk és bennünk. Hanem itt konkrétan egy olyan kínos helyzetre ad útmutatást Pál, amikor valakit rajta kapnak egy bűnös cselekedeten. A fő kérdése a mai istentiszteletünknek, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz, amikor testvérünkön erőt vesz a bűn, sőt tetten is érik valamilyen bűnben. Kell, hogy érdekeljen? Vagy ez magánügy, ez rátartozik? Ha érdekel, mennyire érdekeljen? Mennyire és hogyan harcoljak az én testvéreimért? A Galata levél első 4 fejezete alapvetően teológiai igazságokat tartalmaz. Az 5.-6. fejezet pedig rátér a gyakorlati oldalra, mint ahogy ennek a kérdésnek is a megválaszolására. Hogy a mindennapi életben mit jelent az, hogy törvény szerint vagy lélek szerint járunk. Mert Pál különbséget tesz a törvény és a kegyelem között, a vallás és a kereszténység között. Mert a legtöbb vallás arról szól, hogy tenned kell valamit, és hogyha te annak az adott vallásnak, a szabályrendszerének jól megfelelsz, akkor majd te is kapsz Istentől valamit. Jólétet, áldást, gazdagságot. Mintha Istennel lehetne üzletelni. De nem ez a kereszténység. A Galatáknál is az történt, hogy beléptek tanítók, és azt mondták, hogy ha megteszed ezeket, és betartod ezeket, és ezeket a törvényeket, akkor lesz üdvösséged. De az evangélium az, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Mindannyian el vagyunk veszve. Isten törvényét, ami igaz, szent, jó és tökéletes, egyikünk sem tudja 100%-osan betartani. Csak gondoljunk arra a parancsolatra, amikor Jézus arról beszél. Ha már a paráznaság gondolata megfogalmazódik bennünk, akkor már megszegtük a törvényt. És van-e közöttünk, akiben még ez nem fogalmazódott meg? Igen, ilyen az ember. De Isten több mint 2000 évvel ezelőtt ezért küldte el fiát, Jézus Krisztust, hogy bennünket, ő, aki egyetlen bűnt sem követett el, bennünket megváltson, meghaljon a kereszten értünk. És hogyha bármelyikünk elhisszük azt, hogy ő a keresztre a mi bűneinket vitte, az én bűnömet vitte, és cserébe odaadja az ő igazságát, kegyelemből, és ebből a kegyelemből örök életünk van, akkor már látjuk és érezzük, hogy milyen más, hogyha így gondolkodunk a kereszténységről. Hogy mi ingyen, az ő áldozatáért, neki sokba került az életébe, elfogadjuk, és miénk az örök élet. Vagy pedig folyamatosan tenni kell, tenni, tenni, tenni. Korábbi igehirdetésemben mondtam, hogy Luther ezt úgy fogalmazza, hogy vagy te teszed, vagy elfogadod, hogy Krisztus már megtette érted, hogy utad legyen az Atyához. Hogyan fogalmazzuk meg, ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi a kereszténység? Mert a kereszténység arról szól, hogy Jézus szeretett, meghalt értem a kereszten, minden bűnömért kifizette az árat, és elfogadom őt, mint üdvözítőmet. És amikor ez megtörténik, az ő lelke által újjászül, szent lelkével bennünk fog élni. És ezért a Szentlélek erejéből már képes leszek arra, mert akarom, hogy a törvény cselekedjem, mert szeretem őt. És a Szentlélek erejéből törekszem arra, hogy a törvény cselekedjem. Ez a kegyelemben való élet. Ez jelenti kereszténynek lenni, hogy nem a saját erőmből, hanem a Szentlélek erejéből élek. Pál többször erre helyezi a hangsúlyt ebben a levélben. Járjatok lélekben. Cselekedjetek a lélek szerint. Mit jelent a lélekben járni? Ha a gyakorlatot nézzük, a mindennapi életet. Először erről fogok beszélni, elméleti síkon, majd pedig második pontban arról, hogy Krisztus mit tett a gyakorlatban, ahogyan ő viszonyult a bűnös emberhez. Mit jelent a lélekben járni. A Szentlélekkel való élet jellemzője, azt mondja Pál, az, hogy szeretem a testvéremet. És ez abban mutatkozik meg, hogy szolgálok feléjük. Hogyan viszonyuljunk ahhoz a testvérünkhöz, akin erőt vett a bűn, akit tetten élnek valamilyen bűnben. Azt mondja Pál a zsidókhoz írt levélben, ügyeljünk egymásra. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Mindannyiunknak, testvéreim, felelőssége, hogy vigyázzunk egymásra. Őrizői vagyunk egymásnak, egy testnek, a Krisztus testének tagjai vagyunk. Ezért nem hagyhat hidegen, hogy mi történik a másik emberre, a testvéremmel. Kölcsönösen egymást hordozzuk. Azt mondja Pál apostol, így töltséte be a Krisztus törvényét. Legyünk Krisztushoz hasonlóak. Hogyan? Ne alkudjunk meg a bűnnel, mert a bűn elválaszt Istentől és egymástól. Azt mondja Pál apostol, hogy nem csak, hogy ne alkudjunk meg a bűnnel, hanem, hogy a törvényről másképp gondolkodjunk. Azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy ne úgy gondolkodjunk a törvényről, hogy 100%-ig meg akarunk felelni neki, de ne is úgy gondolkodjunk a törvényről, hogy semmibe vesszük, hogy ez már nem vonatkozik ránk. Azt mondja, hogy a törvény azért van, hogy védőkorlát legyen, hogy segítsen felismerni, hogy mi a bűn. Mert ha felismerjük, akkor már nem akarunk megalkudni vele. Akkor már látjuk, hogy ez nem jó. És érezzük is. És azt mondja Pál, hogy így a törvény védőkorlát, és nem pedig iga, mint ahogy ott a Galatáknál volt. Hanem egy védőkorlát. És ezen a védőkorláton belül a Szent Lélek erejével tudunk előre menni, ebben maradni, itt lenni, itt járni, lélek által. Mit tegyünk azzal, aki éppen elesett? Azt mondja Pál, hogy igazítsátok helyre. Valamiért a keresztény gondolkodásban ez elsőre így az ugrik be, mondjuk meg neki jól. Minél jobban fájjon. Nem? Hát ez szokott lenni, bocsánat, hogy nevetek. De hogy itt Pál nem erről beszél, hanem itt egy olyan szép kifejezés van, ami azt mondja, hogy igazítsátok helyre. Egy orvosi szakszó ez, hogy ahogyan a kificamodott csontot visszahelyezzük eredeti állapotába, úgy viszonyuljunk a másik emberhez. Ahogyan a Máté 1.9-ben van még ez az ige. Ahogyan a halászok a hálót megtisztítják, megjavítják, összehajtják, visszahelyezik, úgy, ahogy volt a halászat előtt, ez az attitűd legyen bennünk. Helyre igazítani, helyre állítani, vissza abba az állapotába, amiben a bűnbe esés előtt volt a testvérünk. Tudva azt, hogy soha nem leszünk tökéletesek ebben a földi életben, tudva azt, amiről előbbi fejezetben már beszél Pál, hogy belső harcban vagyunk folyamatosan, test és lélek. A lélek kész, de a test erőtlen. Hogy elbukunk mindannyian. Hogy elbukik a testvéred, aki itt ül melletted. Hogy elbukik a házastársad, a gyermeked, a barátnőd, a testvéred, a munkatársad. Mindannyian elbukunk. De mit tegyünk, és ezt hogyan tegyük? Pál azt mondja, hogy állítsuk helyre, a fő cél ez, helyre állítani, és azt mondja, hogy szelíd lélekkel. A lélek gyümölcse a szelídség. A szelídség az a hozzáállás a másik emberhez, amely reménységet közvetít a változásra, amely azt üzeni talán szavak nélkül is, hogy Isten kegyelméből lehetséges a változás. Hogy Isten kegyelméből bármilyen mélyre vagy távol kerültél, van visszaút. Van visszaút minden mélységből. Ha én szelíd lélekkel vagyok a másik felé, az azt jelenti, hogy pontosan tudom, hogy én is ugyanolyan hajlamos vagyok a bűnre, a gyengeségre, és velem is ugyanúgy megtörténhet, mint a testvéremmel, aki éppen most benne van egy bűnben. A fő cél tehát a helyreállítás szelíd lélekkel. Ha valaki elbukik, a testvéred, nem az, hogy megbélyegezd, hogy jól megmond neki és megszégyenítsd, hogy pletykálj róla, hogy kiprédikáld, mondom magamnak, hogy elítéld, hogy megvesd, elvesd, halálra ad. Mert képesek vagyunk erre, szavakkal, tekintetekkel. Vagy hogy éppen közömbösen viszonyuljunk azzal, aki épp elesett, hogy nem a mi dolgunk, nem avatkozunk másik dolgába. Luther ezt az első verset így értelmezi, és így foglalja össze. Azt mondja, hogy ha meglátod, vagy szól egy testvéred, hogy figyelj, bűnben vagyok, amiből nem tudok kikecmeregni, akkor azt mondja Luther, fuss oda hozzá, tárd ki felé a karod, emeld fel, vigasztald meg édes szavakkal, és öleld át, mint anya a gyermekét. Milyen jó lett volna, ha talán amikor te voltál ilyen helyzetben, valaki így áll melletted. De Pál itt nem csak arra tanít, hogy emeld fel a testvéredet, aki éppen küzd a bűnnel, hogy lábra álljon, hanem azt mondja, hogy segíteni kell talpon maradni. És itt jön be ez az ismert ige, hogy hordozzuk egymást, emeljük fel egymást, és hordozzuk egymást. Mert amikor a testvérem eljut oda, hogy meglátja a bűneit, és szeretné másképp, és átéli a bűnbocsánatot, és átéli a kegyelmet, és ott az öröm, és ott a felszabadulás, közben a lélekben még sok minden zajlik. Ott a bűntudat. A kísértő egy-egy ilyen történet után még erősebben jön. Tényleg igaz, hogy Isten megbocsátott? Tényleg igaz, hogy erre a bűnre elég a kegyelem? Tényleg igaz, hogy Isten eltörli az én bűnömet? Jön a vádló hangja. És azt mondja Pál, hogy ilyenkor még ott kell lenni, nem elég felemelni, míg talpon marad, és elindul, és helyre áll. Amíg vissza tud térni oda, ahonnan eltévejedett vagy, ahonnan eltávolodott, addig hordozzátok egymást, ez a Krisztus törvénye. Így is, azt mondja Pál. És azzal a lelkülettel, azzal a szelídséggel, hogy tudom, lehet legközelebb ő hordoz engem. Mert egymás terhét hordozzuk, Krisztust teste vagyunk együtt. Ezért bátorít Jakab is, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Azt mondja Pál, emeljétek egymást Istenhez imádságban. Neked van-e olyan embered? Hát a saját felelősségünk, hogy így is gondoskodjunk magunkról. Van-e olyan embered, hogyha küzdesz egy bűnnel, hogy oda mész menni hozzá, akiben megbízol, akinek kérheted, hogy imádkozzon érted, akinek elmered mondani a bűneidet. Pál azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, így is. És az is kérdés, hogyha valaki már oda ment hozzád, vagy kért, akkor tudsz-e mellette lenni? Te kinek vagy az embere? Mert így hordozzuk egymást, itt a gyülekezeten belül, hogy mi is hordozunk, és bennünket is hordoznak. Mert ha ezt tesszük, betöltjük Krisztus törvényét. Mi Krisztus törvénye? A szeretet. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Annyira többünket, többen is tudom, sokan imádkozunk a lakótelepért, környezetünkért, több ezer emberért. És nagyon mélyen rám nehezült, hogy Uram, és én hiszem, hogy ilyen közösség vagyunk, de úgy meg kellett ebben állni. Uram, olyan közösség vagyunk, ahova jöhetnek az emberek a bűneikkel? Hogy szabadulást kapjanak, hogy egymást hordozzuk. Bemer ide jönni egy olyan ember, aki éppen küzd a bűnével. És hiszem, hogy be. De azt mondja Jézus, hogy arról látja meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy hordozzátok egymást, arra nézve is, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és képesek vagyunk bocsánatot kérni, és megbocsátani, és helyreállni. Azt mondja Jézus, hogy erről fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Mi a legfőbb oka, hogyha nem tudjuk így segíteni a másikat? Azt mondja Pál, hogy a gőg. Ha azt gondolod, valami vagy, megcsalod magad. Ha emberekhez hasonlítjuk magunkat, találunk dicsekedni való okot. Valakinél mindig jobbnak fogom magam érezni, meg jobban csinálom a dolgokat. De ha az ige tükrében vizsgálom meg magam, ha Isten szentségében, akkor nem fogjuk több meggondolni magunkat a másiknál. Akkor látjuk, hogy a bűn kérdésében semmik vagyunk. De Isten szemében annyira értékesek, hogy Krisztust adta értünk. Annyira szeretett bennünket. Tehát arról, hogy hogyan járjunk lélekben, hogyan viszonyuljunk egy testvérünkhöz, aki a bűnnel küzd, azt mondja Pál, hogy emeljük fel, és hordozzuk, míg helyre nem áll. És a második pont, amihez elérkeztem, nézzünk rá arra, hogy és hogyan tette ezt Jézus Krisztus maga. Felolvastam a János evangéliumának 8. fejezetéből ezt a történetet, amikor van egy nő, aki házasságtörést követett el. Tetten érték, nem tagadta, egyértelmű a helyzet. Az írástudók és a farizeusok éppen viszik oda a nagy tanács elé, és közben találkoznak Jézussal a templomban, és megkérdezik, hogy mit csináljunk vele. Hogyan viszonyuljunk hozzá, mit tegyünk ezzel az asszonnyal, akit házasságtörésen kaptunk. Milyen volt az írástudók, a farizeusok hozzáállása? Én nem látom azt, hogy ott lenne bennük a törődés arra nézve, hogy ez a nő helyreálljon. Bűnt követett el, törvény, halál. De mit tesz Jézus? Mit tesz Jézus Krisztus? Akkor megkérdezik tőle, hogy mit csinálhat, két dolgot tehet. Vagy a törvénynek ad igazat, és akkor magát menti, az asszonyt pedig megkövezik, vagy pedig a törvény ellenére megmenti ezt az asszonyt, de akkor őt ítélik halálra. De Jézus Krisztusnál van egy másik út, mert ő belelát a törvény titkába, az Isten szívébe, az ember lelkébe. Ő tud olyan utat mutatni, amely túl feszíti az emberi gondolkodást, az emberi lehetőséget, és leleplezi az ember lelkét. Igen, a törvény szerint a házasság törő asszonyt halállal kell büntetni. És lássuk azt itt, hogy Jézus nem egy példázatban beszél most, nem egy elvi kérdésről, hanem a gyakorlatban, éles helyzetben történik mindaz, ami történik. Ott van előtte egy hús, vér, asszony, egy nő. Mit tesz Jézus? Jézus magatartása a lényeg. Nem az, hogy mit ír a földre. Mit tesz Jézus? Egy csodálatos légkört teremt. Lecsendesít. Engedi a lelket kitárulni, elmélyülni. Hogy az emberi lélekben megszólalhasson Isten hangja. Isteni csendet teremt. Időt ad az embernek, hogy ebben a csendben, az ő lelkében megszólaljon valaki más, mint ami nem belőle való. Mert az ember lelkében, ami ott van, még nem elég arra, hogy a teljes igazságot lássa. Jézus engedi, hogy az ott állók lelkéig érjen a csend. Valamit ír a földre. Aztán megszólal és azt mondja, az ítéletet végrehajtani annak lehet, aki bűntelen, aki igaz, az ítélje el. És lehajol, újraír. Eközben az embernek szembe kell néznie magával ebben a csendben. Én igaz vagyok. Én is a bírám előtt állok. Én is Isten előtt állok. Mondhatom magamról, hogy én igaz vagyok. Ugyanaz alatt, az ítélet alatt állok, mint a másik ember. Csak engem eddig nem ért a lelkemben tetten senki. Ady Endre olyan gyönyörűen mondja, tetten ért az Isten a lelkemben. Ha ember még nem is ért tetten, az Isten tetten ért a lelkemben. Mert minden igaz csendben, minden igaz Istenre figyelő figyelésben, Isten megszólal bennünk. És ott akkor is ott az emberek, akik ott állnak, Jézus az asszony körét, kövekkel a kezükben. Valami hatalmas dolog történik. Jézus a szavával, a személyével tetten érte őket. És átérezték, hogy ők is hajlamosak a bűnre. A kezükkel a a kezükben a kővel. Hajlamos arra, hogy bűnkövessen el. Talán ugyanazzal a bűnnel a szívében áltott néhány ember, mint amit éppen az asszony követett el. És amikor az ember átérzi a szívében, hogy mire képes, akkor ebben Jézus óriási lehetőséget lát. Azt mondja a tanítványainak, nem kívül romlik meg az ember, hanem az ember szívéből indul minden bűn és gonoszság. Ezért azt mondja Jézus, hogy ott cselekszem, a szívedben. Mert ahonnan kiindul minden bűn és gonoszság, ott tisztítom meg az életedet. És azt mondja, hogy ott jelenek meg, és teszem a te életednek a központját, a te szívedet templommá. Jézus ezért jött a földre, hogy minden emberi életet templommá tegyen az ő szeretetével és hatalmával. Minden templomot megtisztítson, minden emberi életet, hogy menjen onnan minden, ami nem odavaló. És ebben a templomban, az ember szívében, ahogy Jézus megjelenik, hogy ott állnak ezek az emberek körülötte, egyszer csak lehullanak a kövek, és elmennek kezdve a vénekkel. És ez az asszonnyal egyedül marad a Jézus, és megkérdezi, hogy hol vannak a vádlóid? Mind elmentek? Uram, mind. Nem vádol senki. Mit tesz Jézus? Nem mondja azt, hogy ne tartsák be a mózesi törvényeket. Azt mondja, hogy tartsátok be, tessék. Kövezzétek meg ezt az asszony, de azt tegye, aki igaz. Tehát mit tesz Jézus? Rávezeti őket, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Hogy mindannyian ugyanaz alatt, az ítélet alatt vagyunk. És egymás után elmennek, mert senki sem volt hajlandó megtenni. És milyen szépen bontakozik ki itt előttünk, ahogy kezdtem, a törvény és a kegyelem. A mózesi törvények elítélik a bűnt és a bűnöst is, megkövezni halálra. És Krisztus törvénye elítéli a bűnt, de felemeli a bűnöst. Mert kinek van joga ezen a világon vádolni, ítélni? Annak, aki a törvényt és az életet adta. Egyedül neki van hatalma a törvény adónak bűnbocsánatot gyakorolni. És Jézus kihirdeti az ítéletet az asszony felett. Jézus kihirdeti Isten ítéletét az asszony felett. Nem vádollak én sem. Nem vádollak én sem. Eredj, és többé ne vétkezzél. Ebben a mondatban, hogy eredj, és többé ne vétkezzél, miután Jézus bűnbocsánatot gyakorol, felmenti ezt az asszonyt, a halálból az életre helyezi, a halál helyett életet ad. Azt mondja, hogy eredj, és többé ne vétkezzél. Vagyis Jézus nem mondja azt, hogy ez az asszony nem vétkezett. Jézus nem mondja azt, hogy nem olyan nagy bűn, amit csináltál, csak úgy osonj el. Nem mondja azt, hogy nem olyan nagy gond egy kis flört, egy kis, és sorolhatjuk a 10 parancsolatot. Jézus azt mondja, hogy de vétkezett ez az asszony. Nem mismásolja el a bűnt, nem keni el a bűnt. Azt mondja, hogy ne vétkezzél többé, tehát vétkezett. Nem pártolja a bűnt, nem konzerválja az embert abba, hogy ó, megértelek, minden rendben van, más is ezt csinálja. Hanem igenis kimondja, hogy vétkeztél. De ezt nem úgy mondja, hogy eredj és többé ne vétkezzél, hogy a magad erejéből, hanem úgy mondja, hogy ez az asszony már találkozott Jézussal. A szívében valami változás történt. Már nem egyedül engedi el, hanem úgy engedi el, hogy ő maga, az Isten fia, akinek hatalmában áll bűnbocsánatot gyakorolni, aki azért jött, hogy megmentsen mindannyiunkat. Úgy engedi, hogy eredj és többé ne vétkezzél, hogy benne él az ő lelkével. Minden nap a világ végezetéig. Úgy van esélye ennek az asszonynak, hogy a Szentlélek Isten erejével tud ellenállni a kísértésnek. És lehet, hogy el fog bukni, de tudja, hogy fel lehet állni. Tudja, hogy Isten visszavárja. Eredj el, és többé ne vétkezzél, mintha azt mondaná Jézus, légy szabad, mert megszabadítottalak. Légy szabad, mert újra és újra meg foglak szabadítani. És ebben a szabadságban élj, hogy szabadító Istened van. Így menj el. Pál azt mondja, így legyünk jelen, mint Isten népe, mint akik a Krisztus törvényének akarnak engedelmeskedni, amikor a bűnnel van a dolgunk a testvérünk életében, vagy a leendő testvérünk életében. Nem érzek itt különbséget már, hogy emeljétek fel, mert Krisztus azért emeltetett a keresztfára, hogy a mi bűneink büntetését elhordozza, hogy azokat a sebeket, miket a mi bűneink miatt kapott, ha kövekkel dobálták volna meg, azt ő elhordozza és elviselje. Ezt tette velünk, értünk, helyettünk, miattunk a mi Úrunk. Mi is tegyük ezt. Ha éppen küzdesz egy bűnnel, amiben újra és újra és újra elesel, a földön vagy, egyedül vagy, és érzed és látod, hogy ne vannak bűnök, amik mennek Istennel, de van, ami nem megy. Akkor bátran keress egy testvért, akiben megbízol, hogy hordozzon, hogy felemeljen és hordozzon. Ha pedig hozzád megy oda valaki, aki megbízik benned, hogy figyelj, jó lenne, ha imádkoznál értem, pedig ezt vegyük komolyan, mert így töltjük be a Krisztus törvényét. Krisztus és a bűneink miatt jött erre a földre, hogy megváltson és örök életet adjon. Mi se szemérmeskedjünk, amikor a bűnről van szó, a bűnnel van dolgunk. Merjünk ezzel szemben harcolni és ebben a harcban is egymást hordozni. Mert Krisztus szeretete kötelez bennünket. És tudjuk azt, hogy minket is hordoz Krisztus. Akár éppen hordozok mást, akár éppen engem hordozna. Krisztus folyamatosan hordoz bennünket. Élő lelkével velünk van minden napon. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, köszönjük neked azt a lehajoló, valóságos szeretetet, ahogy szeretsz bennünket. És köszönjük azt, hogy ezen a mai estén megragadhatjuk ennek a valóságát. Akár azon az oldalon vagyunk, hogy éppen ránk bíznak terhet, akár ott, hogy éppen mi bízunk másra. Segíts emlékezni, hogy bármelyik oldalon lehetünk. És kérünk, Urunk, hogy abban hagyjuk, rezzünk meg, hogy Te hordozol bennünket, mindannyiunkat. Te tegyél bennünket olyan közösségé, akik képesek hordozni egymásnak a terheit mindenféle értelemben. És arra is kérünk, Urunk, hogy Te taníts meg határokat tartani. A kísértés idején határokat tartani mindenféle helyzetben az elkövetkezendő napokban is, hetekben is. Urunk, imádkozunk különösen is azokért, akiknek nagy terheik vannak még munkában, vagy akár a családjukban, az év lezárása kapcsán. Imádkozunk a betegekért, hogy adj gyógyulást. Kérünk, Urunk, vigasztald a gyászolókat, és áld meg nem csak a mi közösségünket, de mindenféle keresztény közösséget, Urunk, ebben az országban és a világban, hogy rá tudjanak mutatni különösen is ebben az adventi időszakban. Kérünk, hogy légy velünk, maradj velünk, és hallgass meg minket Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Ámen.